Kedves gyülekezet, nagyon örülök, hogy ezen a mai délelőttön ismét közösen tanulmányozhatjuk a Szentírást ebben az órában. Az Új Szövetség egyik igéjét szeretném, ha együtt elolvasnánk. Az Efézusi Levél, tehát Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele, második fejezetének a 10. verse az, ami egy nagyon rövid, nagyon tömör, de annál tartalmasabb igehely, és bízom benne, hogy ti is egyet fogtok ebben érteni velem, mire a végére érünk a gondolatmenetünknek. Tehát Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből olvasom a második fejezetnek a 10. versét. Így hangzik Isten igéje ezen a helyen. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, azért, hogy azokban járjunk. Hadd olvassam el újra, hogy legyen még alkalmunk megfigyelni. Tehát az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hát nem tudom rátok, hogy mennyire cseng ismerősen, mennyire ér bennünk ebben ez az ige. Én azt gondolom, nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az egész életünk benne van ebben az igében. Mert benne van az eredete, hogy honnan van, miért van. Most ez a rosszul, de hogy mi a státuszunk, ugye, hogy alkotása vagyunk, ugye ezzel kezdődik. De benne van az életünk értelme és célja is, hogy mi volt ennek a szándéka, ennek a teremtésnek, mi volt a teremtő elképzelése bennünk, és mire adta nekünk az életet. Ha ezt a verset komolyan megértjük, akkor sok minden helyre kerül az életünkben, és azt már mindjárt tapasztaltuk, hogyha valami helyre kerül az életben, legyen az tárgy, vagy életszokás, vagy bármi, attól mindig jobb lesz az élet. Ezért szeretném én is, hogyha most a délelőtt folyamán ennek a gondolatmenetét követnénk ennek a versnek. Én úgy érzem, úgy osztottam fel, hogy 5 nagy egység van ebben benne, majd látni fogjátok, azért is mondom, hogy tudjátok velem együtt követni, hogy hol járunk. De még mielőtt rátérnék az elsőre, egy dolgot hadd jegyezzek meg, ideírtam magamnak, hogy én annyira csodálatosnak, tömörnek tartom ezt a megfogalmazást, annyira a lényeget megragadónak, hogy szeretném veletek megosztani, ez az én véleményem, de talán a tiétek is, hogy nem csak olyan módon lehet a Biblia hitelességét igazolni, hogy na úgy volt, vagy nem úgy volt, mit mondanak a tudósok, mit mond a történelem. Az ember elolvas egy ilyen Biblia verset, és megállapítja, hogy hát ezt úgy ember nem tudja megfogalmazni, nem csak a tartalma miatt, hanem a kereksége, a tömörsége miatt sem. A Biblia egyes versei, ez az én meggyőződésem, önmagukban is az ihletőről tesznek bizonyságot, hogy itt több van embernél. Ti is írtatok már biztos fogalmazványokat, hát szóval azok nem így működnek, hogyha nem sértelek benneteket ezzel. Térjünk rá tehát magára az ige helyre, és haladjunk sorra, ahogyan mondtam. Rögtön az első megállapításával szeretném kezdeni. Így hangzik, látjátok, a tagolás is adja a központozás, mert az ő alkotása vagyunk. Mert az ő alkotása vagyunk. Kedves gyülekezet, ez az igehely megerősít bennünket abban, ami valahol szerintem ott van a tudatunkban, csak kérdés, hogy hányszor, és milyen mélyen gondoljuk ezt végig, hogy mi alkotások vagyunk. Mi nem a világ közepe vagyunk, amivel kísért bennünket az emberi természet. Mi hajlamosak vagyunk elfeledkezni erről, amit le van írva, hogy valaki teremtett bennünket, mi valakinek a keze munkája vagyunk. Mi úgymond csak alkotások vagyunk. Ez nem egészen pontos, így majd szeretném ezt pontosítani, mit értek ezen. Nem tudom, hogy ebbe hányszor gondolunk bele, pedig sok alkalmunk van rá. Például minden szombat. Ugye ne felejtsétek el, a szombat az nem egy szokás. Ezért nem lehet vasárnap ünnepelni például, mert a szombat az a teremtésnek az emlékünnepe, ami ekkor ért véget, ekkor zárult le, ekkor állt meg a teremtő, azt olvassuk, megelégedett, végignézte a keze munkáját, és példaadásgyanánt adott nekünk egy napot egy héten, hogy mi is álljunk meg. És nézzük végig az ő keze munkáját, egy kicsit a mi kezünk munkáját is az elmúlt hetet. Tulajdonképpen nekünk minden szombaton meg kéne erősödni ebben, amit most felolvastam, hogy mi az ő alkotása vagyunk. És itt szeretném feltenni az első ilyen, az nem jó szó, hogy provokatív kérdés, tehát véletlenül is erről van szó, de egy kicsit úgy, hogy ti is gondolkozzatok velem, hogy ez most egy jó hír, hogy mi alkotások vagyunk, vagy nem annyira jó hír. Tehát, hogy kire, hogy hat ez, hogy milyen érzés, hogy mi, erre mondtam a csakot, hogy azért az emberi természet eredendően úgy érzi, nem, hogy hát önképpen belátni belátja, de hogy hát csak. Ugye van annál nagyobb, van annál több, ugye, hogy valaki alkotás. Azt gondolom, hogy az önző embernek, vagy a mi önző emberi természetünknek, lényünknek, hogyha épp az erősebb bennünk, ez azért nem egy nagy hír, hogy így mondjam. Ebben van egy kicsit olyan megváltozás, hogy csak egy alkotás, vagy nem te vagy a világ közepe, ezért mondtam. De azért hagyj fordítsam meg rögtön a dolgot, mert ez egy rossz megközelítés, csak megidéztem itt. Annak az embernek viszont, aki átérzi azt, hogy az élet milyen nehéz, hogy milyen nehéz felvenni a problémáinkkal a küzdelmet teljes frontján az életünknek. Annak az embernek, aki átérzi a maga gyengeségét, hogy nem tud megfelelni a kihívásoknak, és annak az embernek, aki átérzi azt a felelősséget, amiről itt egy páran az előző órában beszéltünk, hogy milyen felelősség az élet, a felelősséghordozás másokért, szeretteinkért, embertársainkért, a feladatokért, amiket ránk bíztak, akkor, hogyha innen közelítem a dolgot, talán értitek, mire gondolok, hogy akkor túlságosan is a középpontban érzem magam, mert mindenhonnan rám nehezednek ezek a tényezők az életbe. Ehhez képest egy felszabadító érzésre közlik velem, hogy ne aggódj, nem rajtad fordul meg a világ, te csak egy alkotás vagy. A csaknak nem mindegy a hangsúlya, nem? Vagy csak. Ugye? Micsoda különbség. Ugye értitek, hogy mire gondolok? Én azt gondolom, hogy egy komolyan gondolkodó, megtért, nem csak az emberi természet természetes szemével szemlélődő embernek, ez nem feltétlenül rossz hír. Ez egy felszabadító érzés, hogy ne erőltesd meg magad. Nem kell túlvállalnod magad. Nem kell magadra venned a világ összes baját, mert a világnak van alkotója. Te egy alkotás vagy azon belül, és ő kérelte neked azt a szakaszt, ami a te dolgod. Ez kicsit olyan, amikor Jeruzsálemet újjáépítették a falát, és felosztották szelvényekre a szakaszt, a babiloni fogság után, és mindenkinek a magáéval kellett foglalkozni. Milyen nagy dolog, hogyha én alkotás vagyok, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül. Az Isten nem tőlem várja azt, hogy tartsam kézben az életemet én egyedül. Nem tudom, úgyse tudom. Felszabadító érzés, hogy csak alkotás vagyok, a pozitív csakról beszélek most. Van kire támaszkodni, van kihez fordulni a hálámmal is, de a kéréseimmel is. Én azt gondolom, hogy ez a megállapítás, hogy az ő alkotása vagyunk, ez egy abszolút örömteli és felszabadító közlés az apostol részéről ebben az ihletett igében. Én a nevetekben, mert figyelem az arcotokat, és akkor most merészkedek azt kimondani, amit ideírtam magamnak, hogy mondjuk ki azt, hogy jó dolog teremtménynek lenni. Nem? Nagy felelősség teremtőnek lenni, milyen jó, hogy mi csak teremtények vagyunk. Ugye nem túlzás, amit mondok. Szerintem, ugye már ez csak annyit teszek, és köszönöm a visszajelzéseiteket, ez már csak annyit teszek hozzá, hogy ez egy olyan dolog, amit újra meg újra át kell gondolnunk, mert ez meg tud fakulni azért hétköznap. Nem véletlen az, hogy szombatról szombatra mi a teremtésre kell, hogy visszatekintsünk, és az nem egy ilyen tényszerű dolog, hogy melyik nap mit teremtettek, az is fontos egyébként, de nem egy ilyen mechanikus visszagondolás ez, hanem ez a lényegében erősödjünk meg, hogy van alkotó, én alkotás vagyok, és ez a kettőnk viszonyát meghatároz, és a legpozitívabban határozza meg a legjobb értelemben. Sokszor adottságnak tekintjük ezt, hogy egy dogmának, hogy úgy mondjam, ami nincs mit gondolkozni, el kell fogadni, meg vallani kell, holott pont arról van szó, hogy újra, meg újra, meg újra meg kell ebben erősödni. És ez felemelő érzés az embernek, ez mobilizálja az erőinket, és nem nyom agyon bennünket az életnek a terhe, meg a felelősségek. Kicsit azzal is összefügg, amire az előbb beszéltünk, azok kedvéért, akik itt voltak, bocsánat, ez nem azért, hogy ösztönözek, bár úgyis fel lehet fogni, hogy érdemes előtte is beszélgetni, hogy itt beszélgettünk arról, hogy most a mi akarásunkon múlik, vagy valaki máson. Nem csak a mi akarásunk, az kevés is lenne, nem kell görcsölnünk. Engedjük, hogy az alkotó jelen legyen az életünkben, és segítsen bennünket. Haladok tovább. Azt mondja Pál apostol, hogy aki a levél emberi értelemben vett szerzője, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban. Tartalmilag ugyanazt erősíti meg, ugye, hogy hát ha valaki teremtett bennünket, alkotások vagyunk, mert teremtettek bennünket, csak ugye pontosítja, hogy nem akárki, tehát nem általában vagyunk alkotások, hanem megmondja, hogy kinek köszönhető az, hogy lettünk, hogy mi teremtmények vagyunk, honnan és kitől van a mi életünk. Azt mondja, teremtetvén általa, itt az atyára utal egyértelmű ugye a megfogalmazás folytatásából, a Krisztus Jézusban. Ugye elgondolkoztam, amikor ez a vers megragadott, és elárulom, hogy itt Tatán az egyik adáson szerepelt itt most ebben a sorozatban ez az igehely, valaminek odaillett a gondolatmenetébe, és én akkor figyeltem fel újra erre, és mélyültem el benne, és nekem sokat jelentett, nagyon ez így most már önmagában is, és ezért osztom meg veletek. És amikor ezen gondolkoztam, akkor arra jutottam, hogy nagyon sok ember van, aki valamiért elszakadt gyerekkorában a szüleitől. Úgy nevelték fel, nevelőszülők vagy otthonban, és biztosan ti is hallottatok ilyet, hogy nagyon szép, kialakult élete van, olyan szülőket is kapott meg, tehát nincs oka, nincs hiányérzete, de valamilyen belső motiváció erő hajt embereket ilyenkor, hogy azért felderítsék a múltjukat, hogy hát mégis vér szerint kik az ő, tehát hogy mik az ő gyökereik. Ez teljesen érthető, ez a legérthetőbb dolog a világon. Sokszor csalódást okoz különben, mert egy merőben más közegből jönnek adott esetben vér szerint, mint ahová nevelkedtek és felnőttek. Hallottatok már biztos ilyen történeteket. Nekem ez jutott az eszembe, hogy a földi vonatkozásban, a földi értelemben mennyire természetes az, hogy szeretnénk tudni, hogy honnan jöttünk, és akkor is érdekelnek a szüleink, mármint a vér szerintiek, hogyha adott esetben azon túl nem sokat tettek hozzá az életünkhöz, hogy nemzettek bennünket. És milyen különös az, hogy amennyire ez hozzátartozik az ember önazonosságához, hogy legalább tudja, hogy kiknek köszönhető az élete, hogy honnan indult az élete, milyen kevéssé embertömegekben ugyanez az igény, hogy magasabb értelemben megkeressék azt, hogy hát kinek az alkotása vagyok. Úgy értitek a párhuzamot, hogy a földi életben mennyire ott van ez az igény, és hogy mennyire nem akarja túlélni az emberiség jó része ezt, inkább kitalál elméleteket, hogy miért nem az Isten, hogy miért nem vagyunk alkotások, hogy bocsánat, nagyon hétköznapos, akkor már inkább a majomtól mondják sokan, de miért jobb az? Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szívesebben fogadja egy nagy része a társadalomnak, az emberi társadalomnak azt a, hát eléggé nem éppen felemelő vagy hizelgő őst, hogy így mondjam, a közös őst, ugye a majomban közös őst, semmint, hogy az Istennek az alkotói mi voltát elfogadnánk. Pedig olyan elemi dolog lenne az, hogy megtudjuk, hogy kinek tartozunk hálával az életért. Hogy esetleg akarta valaki, hogy legyen a mi életünk. Kitől kérhetünk eligazítást ebben az életben. Tehát van egy erkölcsi oldala, hogy ki a hála, kit illet hála, de van egy gyakorlati oldala is, hogy hát hogyha volt egy ilyen magasrendű lény, aki ilyen életet tudott alkotni, mint a miénk, értelmez alatt a biológiai csodát, amit egy-egy ember jelent meg, a személyiséget, meg az egész világot, akkor az a valaki ki lehet, kinek tartozok hálával, és hát ő abban is tud segíteni, hogy mit kezdek én ezzel az élettel. Ugye hétköznap is a szülőktől várunk segítséget, aztán hát milyen szülő kerekedik, legjobb szándékkal is, de hát korlátozott, hogy tud segíteni. Ugye Pál apostol azt írja a Római Levél 12. fejezetében, hogy a mi szüleink fenyítettek bennünket, hát nem éppen hibátlanul, mert hát emberek voltak, mindenki hibázik. És mégis elfogadtuk őket, és szerettük őket. Hát mennyivel inkább az Istent, aki nem hibázik a nevelésben. Kedves gyülekezet, az a kérdés tehát, hogy ugye csak így illusztrált, hogy milyen természetes lenne, hogy ugyanígy keressük azt, hogy kinek köszönhető az élet, de hogy mi erre a válasza a Bibliának, hogy honnan és kitől, hát erre olvastuk itt most ebben a versben, hogy ő általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtettünk. Van egy másik igehely, az ugyanezt mondja, csak talán még hangsúlyosabban és pontosabban. Az a korintusi első levél, 8. fejezet, 6. verse, amelyik így hangzik. Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Úrunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Hát ez ugyanazt mondja, csak még erőteljesebb talán. Van egyfajta ritmus benne, ha megnézitek, mármint logikai, tehát tartalmi ritmusra gondolok. Még egyszer hadd olvassam, bocsánat, itt kerestétek, nem vártam meg. Azt mondja, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. Tehát azt mondja, hogy akiben, ahonnan az egész indult, aki a fő, ugye az Atya, és utána azt mondja, hogy aki pedig, aki által ez az egész létrejött, aki által az Atya az akaratát megvalósította, és azt mondja, hogy a mindenség is általa van, és hát mi is ő általa, mert része vagyunk a mindenségnek. Kedves gyülekezet, ez azért is fontos, mert a Biblia nem kevesebbet állít, mint az, hogy Jézus Krisztus áll a középpontban, aki által, tehát aki a közvetlen cselekvő, ezt tudjuk ugye más helyből is a Bibliának. Őt állítja a Biblia a középpontba, ő a mi életünknek is a megoldása, És itt hagyd tegyem hozzá, hogy nem az ő tanításai. Tehát nem azt mondja, hogy el kell venni a tanítást, ugye ezt modern szóval úgy mondják, hogy know-how, hogy hogyan kell élni a hívő életet. Sok ember azt hiszi, hogy az a dolga, hogy elolvas a Bibliából, és akkor megcsináljuk. Ezzel már régóta próbálkoznak emberek. Azt mondta a zsidó nép a Sínai hegynél, hogy mindazt, amit az Úr mondott, megcselekedjük. És 1500 év az ellenkezőjéről szólt. Nem cselekedték meg. Nem azért, mert nem akarták, olyan is volt, de hát nem tudták. Aztán azt mondták a farizeusok, hogy ők megtudják. Ők se tudták, csak elhitették magukkal. Aztán jöttek mások, most mi vagyunk a színen, a történelemben, és most mi állunk ebben a veszélyhelyzetben, nehogy azt higgyük, hogy mi meg tudjuk csinálni, csak azért, mert sokat tudunk már erről. Kedves gyülekezet, nem Jézus Krisztus tanításai állnak a középpontban, hanem Jézus Krisztus személye a Szentírásban. Ő maga és a vele való találkozás, a vele való közösség az, ami meg tud bennünket szabadítani a megkötözöttségeinkből. Ő jelenti a megoldást, azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem a tanítás, amit magammal hoztam. Persze, hát az fontos, meg hát az hat működik, azt mondja, hogy én. Hogyha nem hozzám vezet el az, amit vallasz, amit követsz, az a tanítás, akkor az valahova félrevisz, az valahova elvisz, az nem vezet célba. A vele való találkozás, a lélekben való megtöretés, a vele való közösség, az ebben való öröm, az ebben való felszabadulás, a megváltás útja. Megint hadd hivatkozzak erre az előző beszélésre, tényleg annyira idevágó volt sok vonatkozásban, hogy amikor már nem fájdalomként élem meg azt, hogy az akaratomról le kell mondani. Nagyon fájdalmas tud az lenni. Jézus erről beszélt, amikor azt mondta, hogy ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, jobb neked, hogy megszabadulj attól. Nem fizikai amputálásra gondolt, hanem azt mondja, hogy annyira a lényem része a rossz, a beidegződések, a hajlamok, amiről Pál beszél a Róma 7-ben, hogy megtalálom magamban azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. És azt mondja Jézus, hogy olyan, hogyha a lényed egy része szakadna ki, amikor megtagadod magadat, de vagy-vagy. Tehát vagy azzal pusztulsz el, vagy most átéled ezt a fájdalmat. És amikor eljutunk oda az ő áldozatvállalását, meg az ő egész lényét szemlélve, hogy persze ez úgy kezdődik, hogy először fáj, de egy idő után az úgy átbillen, és akkor már nem ez fáj, hanem el sem tudjuk képzelni, hogy ne azt a másik akaratot fogadnánk el és követnénk. Ahogyan sokan elmentek messzire nagyíven Jézustól, amikor meghallották, hogy milyen életre hív. Aztán megkérdezte a tanítványait, hogy ti is elmentek? De nagyon sokan elmentek. És akkor mit mondtak neki? Ugye Péter, ha jól emlékszem, hova mehetnénk? Lehet, hogyha jóval korábban kérdezi meg, amikor még ennyire nem ismerte Péter, amennyire hát gyors és hebehúrgya volt, talán nem baj, hogy így mondom, lehet, hogy ő is hirtelenkedett volna. De ő egy idő után eljutott oda, hogy felismerte az egész, hát meg volt neki még a személyiségének az adottsága, hát erre tudjuk később is, de akkor már olyan erősen kötődött Jézus, hogy azt mondta, hogy nem, hát hova mehetnénk? Kedves gyülekezet, mi is eljuthatunk ide, hogy eleinte még olyan nehéz lemondani az akaratunkról, aztán egy idő után eljutunk oda, hogy az lenne a furcsa, hogyha teret engednénk azoknak a rossz késztetéseknek, amik a lényünkből származnak. Ezért mondja azt, hogy ő áll a középpontban. És azt is kimondja ez az ige, az alapigényt is, meg amit ugye hozzáidéztem a Korintusi levélből, hogy a Krisztus Jézusban teremtettünk. Ő benne volt a mi teremtésünknek is a középpontja, a lényege. Az ő képmására kell, hogy újra elváltozzunk, és ez azért fontos, mert a Biblia ezzel nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ugyanaz a valaki jött el és halt meg értem, ugyanaz az isteni személy szerint, akinek a kezéből kikerültem, és utána elromlottam. Nem egy más valaki jelent meg. Hadd mondjam így, hogy bocsánat, nem tudom, most jobb szót ne vegyétek hozni, de nem nincs ilyen műszakváltás, hogy egyszer az egyik isteni lény, egyszer a másik. Ugye sokan így gondolkoznak a kereszténység és az Ószövetség Istene, meg az Új Szövetség Istene, meg ilyen szembeállítások vannak. Ez hamis és félrevisz, és pont a lényektől foszt meg bennünket. Ugyanaz a valaki volt az, aki eljött, hogy meghaljon értünk és helyettünk és miattunk, aki eredetileg megformált bennünket, és aki akarta, hogy legyünk. Ugyanaz a személy, pontosan ugyanaz a személy, nem kevesebbet állít ez az ige, mint ezt. Egy dolgot pedig csak a rendkedvéért jegyzek meg, ez nem annyira lelki kenyér, hogy így mondjam most a számunkra, csak a rendkedvéért, ha már itt járunk, hogy ez az ige egyúttal azt is kimondja, hogy ő általa, teremtettén a Krisztus Jézusban, hogy tehát Krisztus Jézus már a teremtéskor létezett. Mert tudjátok, vannak ilyen nézetek, hogy neki nem volt azelőtt élete, hogy ő megszületett volna a Földön. Ez az ige is ellentmond ennek, ezt csak a rendkedvéért jegyeztem meg. De szeretnék tovább haladni, mert igazság szerint most jön az a része a versnek, ami engem személy szerint megragadott, ami egy bizonyos értelemben egyedülálló. Mert amiről eddig szó volt, azért látjátok, máshol is megvan a Bibliában. De itt egyre inkább közeledünk egy olyan kijelentéshez, ami talán sehol máshol nem jelenik meg ennyire markánsan a Szentírásban, mint itt. Tudni, itt van a nagy kérdés, hogy eddig láttuk, hogy mi alkotások vagyunk. Megvan, hogy kinek az alkotása, ki által. Beszéltünk ennek a jelentőségéről eddig, és most jön a nagy kérdés, hogy ugye azt hiszem Madás teszi ezt fel így, hogy de mi végre az egész teremtés? Tehát, hogy mindent értek már, csak valaki azt mondja meg, hogy minek, miért? A dolgoknak az egyik legfontosabb kérdése ez mindig, hogy miért, mi az indíték, mi a cél, mi az értelme, mi tölti meg értelemmel és tartalommal azt az adott dolgot, vagy cselekvést. Mi az oka, értelme és indítéka és célja a teremtésnek, miért tette Isten, amit tett, mi volt a szándéka a világgal, és ezen belül én velem, mi volt az elképzelése. Mert ha igaz az, hogy velem kapcsolatban van a elképzelése, hát melyikünk ez, aki ne lenne rá kíváncsi, az Isten mit akar velünk, mit akart a mi életünkkel. És hogyha ezt megtudnánk, ha ezt megtudjuk, és ez az a vers, ami megválaszolja. Ez az a végső kérdés, hogy mi a célja az Istennek az életemben, amit nagyon sok ember fel sem tesz. Ugye nagyon sok ember éli el nélkül az életét. Sokan pedig a legkülönbözőbb válaszokat találják rá, hogy mi az életcéljuk, ha nem is az Istenek, de nekik. Tehát tele van a világ életcélokkal, hogyha megnézitek, nem szűkölködik életcélokban. Hozzáteszem, hogy ezzel együtt nagyon kevés boldog embert látunk. Most vagy nem érik el a céljukat, vagy azok a célok nem igazi célok. Mert hát az egy fura életcél, ami nem tesz boldoggá bennünket. Azt kéne megkérdezni az életcélt illetően, aki alkotott bennünket, hogy neki mi volt a szándéka az élettel, mert akkor megtudom, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy rendeltetésszerűen éljem az életemet, hogy áldásos legyen és hasznos legyen az életem. Neki pedig volt célja, azt olvassuk itt tehát az ikében, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Ennyi. Azt mondja ez az ige, megmondja, hogy mi az élet értelme. Nagyon sok embernek az az élet értelme, hogy jól éljünk. Ebben van is igazság, csak nem úgy, ahogy ezt értelmezni szokták. Ugye jól élni azt jelenti, hogy nekem jó, nekem kényelmes, nekem komfortos, tehát ne szűkölködjek, ne legyen hiányérzetem. Az Isten is azt mondta, hogy jól éljünk, csak egy kicsit más értelmében azt mondja, hogy helyesen éljünk, hogy hasznosan éljünk, hogy jó cselekedetekkel hagyjunk nyomot magunk után az életben. Ha megtaláljuk, hogy ez az Istennek a szándéka az életünkkel, és sikerül beteljesíteni, meggyőződésem, hogy akkor boldogok leszünk, mert az Isten boldog életet teremtett bennünket. Az nem a boldogtalanság élete, hogyha jót tesz az ember. Az egy jó érzés, ha jót tesz az ember. Aki nem találja meg ezt a célt, és nem e szerint él, annak teljes bizonyossággal kimondott, hogy mellé fog menni az élete. Nem tud boldog lenni. Valamiféle boldogságot elér a maga vágyait, céljait, legjobb esetben ugye meg tudja valósítani, de az nem ugyanaz. Nagyon érdekes, hogy mennyire céltéveszt az ember, ha nem ezt a célt követi az életében, és nem ismeri fel, hogy ez az élet értelme. Azt talán tudjátok, hogy itt a nyugati világban lehet így mondani, valahol mi is azért ahhoz tartozunk itt sok szempontból, az emberek viszonylag jól ki tudják elégíteni a természetes szükségeiket. Tehát azért éhen nem nagyon halunk meg. Szóval azért egy élhető életet élünk viszonylag. Persze elégedetlenek vagyunk, de hát annak sok oka van, hogy miért. Egy kicsit elmennénk máshová. Éppen egy munkatársam volt most lent decemberben Afrikában, Kongóban, a France-nek van ott egy alapítvány, többen ismertek azt a fekete bőrű testvérünket, és ott volt lenne a Balogh Tibi barátunk, és mondta most éppen csütörtökön beszámolt orszony, hogy azért szívesen befizetne mindenkinek egy 3 hónapra, ha lenne annyi pénze, mert sokat segítene az egészséges önértékelésben, meg helyzetértékelésben bennünket, hogy összehasonlításként, hogy hol, hogyan élnek emberek, és ahhoz képest nekünk milyen sorunk van. És ugye ez nem túlzás, és a világ nagyobb része inkább úgy él, mint ahogy mi élünk szám szerint, hogyha megnézzük. Ez csak azért mondtam el, hogy ehhez képest nem tudom, mennyire vagytok tisztában vele, hogy a világ mely részein uralkodó jelenség a depresszió. inkább a nyugati világ problémája, ez én úgy tudom. Tehát nem ott depressziósok az emberek, ahol szerintünk logikus lenne, hogy depressziósak legyenek, hanem ott depressziósok, ahol jó dolgukban, relatíve jó dolgukban, még mindig kielégítetlenek az igényeik, és depressziósok. Ez hát sok oka van ennek. Szintén Franz mondta, akire az előbb utaltam egyszer, jó éve, vagy hogy voltam egyszer, egy pesti gyülekezetben ott találkoztunk, volt egy beszélgetés, egy gyalodás kapcsán, gyereknevelésről volt szó, és mondta, hogy hát ugye messziről jött ember jobban lát, de van rálátás, és mondja, hogy szerintem Európában rosszul neveljük a gyerekeinket. Tehát ez, hogy teljesen elröntjük, elkényeztetjük őket, náluk teljesen máshogy megy. És hát erről beszélgettünk, ez volt a fő vonulata a beszélgetésnek, nagyon különös dolgokat mondott, tehát nagyon méltót arra, hogy belegondoljon az ember, és újra gondolja a dolgait. És volt egy momentum, ezt szeretném idézni, azt mondta, hogy ugye náluk az, hogy valaki naponta egyszer eszik, az azért már az egy eredmény, nem mindig sikerül. És mondja, hogy reggel elindulnak, hogy valamivel ott mit kereskednek, szóval próbálják valahogy szerteni valami jövedelemre, napi szinten, és ha sikerül, akkor esznek, nem sikerül, akkor nem esznek. És mondja, hogy este leülnek a családi, nagy családok vannak általában, leülnek a tűz köré, és akkor beszélgetnek, és mondja, hogy jó a hangulat, elnevetgélnek, és tulajdonképpen elfelejtik azt, hogy éhesek, aztán úgyis lefekszenek, és másnap egy új nap, hát ha az nap sikerül enni. És arra mondta el, hogy náluk nem tudnak úgy belefásulni a problémába, mert oldja a közösségi kapcsolatok, a társaság egyáltalán. Tehát, hogy nem merülnek bele az ilyen önsajnálba, pedig ott aztán lenne ráuk. És ezen gondolkoztam el, hogy ugye ezt szerettem ezzel illusztrálni, ezzel a történettel, hogy ha nem találjuk meg az igazi célt az életünkben, maga az, hogy jól élünk, relatíve igencsak jól élünk itt a nyugati világban, az nem fogja kielégíteni az igényeinket. Attól még simán boldogtalanok lehetünk, meg depressziósok lehetünk, és így is van. Tehát annyira nem függ össze az anyagi jóléttel, az ember megelégedése és boldogsága. Azt mondja az igény, hogy a jónak a cselekvése az élet értelme és célja. A jónak a cselekvése az élet értelme és célja. Erre kaptuk az életet. Aki ezt nem ismeri fel, aki ezt nem szereti meg, aki nem tanul meg ebben a jegyben élni, az nem rendeltetésszerűen használja az életet. Ismerjétek ezt a kifejezést, nem műszaki cikkeknél is van egy rendeltetésszerű használat. Egyébként a műszaki cikkeknél azt is rá szok érni, hogy át, hogy nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért. Tulajdonképpen az egész földi életünk arról szól, hogy tudunk-e, vágyunk-e, akarunk-e és megtanulunk-e rendeltetésszerűen élni azzal az élettel, amit kapunk? Az Isten azt mondja, hogy ha igen, akkor érdemes folytatni az örökké valóságban, ha nem, akkor elrontottuk a készülékünket, mert nem rendeltetésszerűen használtuk. Kedves gyülekezet, most arról azt a tényt, amit az ige mond, hogy az Isten bennünket arra teremtett, hogy jót cselekedjünk, ezt szeretném egy másik oldalról is erősen megtámogatni, a legfőbb érvel. Tudnék, hogy ha megnézzük Jézus Krisztus életét, aki az emberi életnek a mintáját kívánt adni nekünk minden tekintetben, mi általában csak a bűnnel folytatott harcra gondolunk, de most a végső kérdést tegyük fel, hogy az ő földi életének mi volt a lényege és mi volt az értelme. Ebben a vonatkozásban is, amiről beszélünk. Ugye az egész küldetése az volt, hogy minket megváltson. Ez a jó cselekvése. Tette ezt a szenvedése, a küzdelme és az élete árán. Értem ezen a 30 év életet, értem az utolsó nap küzdelmét, meg hát minden napjának a küzdelmét. De amíg itt élt, tehát most leszűkítve a hétköznapi életére, nem a küldetésére. A hétköznapi életét mivel töltötte, hadd kérdezzem meg tőletek, amikor már tudjuk, tehát amikor a nyilvánosság elé lépett 30 éves korában. Én azt értettem meg, hogy alapvetően két dolgot tett. Az egyik az, ami az egyik könyvünk ír erről a Nagyon Rossz Lágyomár című könyv, én rég ismertem a mondatot, kicsit mindig volt bennem egy ilyen, most elárom egy ilyen emberi kéte, hogy ez olyan szépen hangzik, de hát lehet, hogy egy kicsit azért túlzás is. Azt írja ott a szerző Ellen White, hogy Jézus Krisztus több időt töltött gyógyítással, mint tanítással. És úgy volt, sose kérdőjeleztem meg, csak ott motoszkált az ember, hogy én inkább a tanításait vettem észre. Aztán most olvasom az evangéliumokat, ettől függetlenül, és úgy belém írt, hogy hát többet olvasok gyógyítást, mint tanítást. Tehát, hogyha elkezditek olvasni az ígét, akkor a versek meg az események számbavétele, tehát tanítások szakítják meg a gyógyítások sorát. Kedves gyülekezet, ezt azért mondom, mert egyértelmű, hogy Jézus Krisztus élete az egy dologról szólt. a jó cselekvéséről. Amellett, hogy ő a világ megváltója volt, ami a legfőbb jó, ami a küldetésének a koronája volt és a lényege, a mindennapokban ő nem tett más, csak jót cselekedett, vagy olyan formán, hogy gyógyított, vagy olyan formán, hogy tanított az eljövendő országára nézve, arra serkentve, ösztönözve a lelket, arról szólt, ami ugyanaz a gyógyítás, csak az a lelket gyógyítja. Tehát az is gyógyítás, csak az más oldalról is más gyógyít. Kedves gyülekezet, az, hogy az igénk azt mondja, hogy a jó cselekedetek alkottak minket, és eljött Jézus, hogy bemutassa az emberi életet, csupa nagybetűvel az igaz életet, valóban ez történt. A jó cselekedetek álltak a középpontjában. Neki nem volt más, amiről az élete szólt volna, nem volt más célja sem. Tegyük magunkévá mi is ezt a célt. És most következik az egyik talán legmeglepőbb kijelentés a versben, mert erre utaltam, hogy máshol ezzel hát nem nagyon találkozunk, vagy nem ennyire hangsúlyosan. Tudnék, itt vége lehetne a versnek, mert megvan minden. Megkaptuk, nem? Hogy honnan, ki által, kik vagyunk, és mire fel vagyunk. De még nincs vége. Azt mondja, mert az ő alkotása vagyunk teremtettén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten. Amelyeket előre elkészített az Isten. Azt mondja ez a vers, hogy az Isten előre eleve tudta, hogy mi leszünk. Ugye ezt nem a vers mondja, tehát ezt a 139. Zsoltárban olvassuk, hogy még formáltattunk, és ő már tudta, hogy én leszek. Tudta, hogy ki leszek. Eleve ismert bennünket, ezt jól tudjuk, a mi hibáinkkal együtt, és ezzel együtt úgy döntött, hogy megalkot bennünket, noha meg kell majd, hogy váltson, és ezzel együtt szeret bennünket, és ezzel együtt, hogy hibáink vannak, nem mondott le rólunk. Ezért ezen is érdemes lenne újra meg újra gondolkozni. Sokszor mennyire nehezen tudjuk egymást hordozni, vagy tolerálni. Ugye van erről egy példázat is, tudjátok, az adós szolga esete, hogy igényeljük, hogy nekünk az Isten hát hordozzon bennünket, meg nézzen el dolgokat, de mi sajnos nem vagyunk elég serények ugyanebben egymás iránt sokkal kisebb tételben sem. Azt mondja a Biblia, hogy az a valaki, aki alkotott bennünket, ennek ellenére, hogy tudta, hogy ilyenek leszünk, és hogy szükség lesz a megváltásunkra, megalkotott, aztán, amikor ugye elhajlott az utunk, akkor utánunk nyúlt, utánunk jött, hogy meghaljon értünk. Tehát erről a valakiről beszélünk. És azt mondja, ugyanerről a szeméről, csak azért mondom, hogy ugyanaz, aki mindent tudott előre, róla azt mondja, hogy neki konkrét elképzelése volt mindnyájunk életével, hogy az hogyan folyjon le, és hogyan nézzen ki. De nem ugyanaz. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát, hogy neked nem ugyanaz az életutad, mint az enyém. Neked mára meg holnapra nem ugyanazt a jó cselekedetet rendelt el. Ez egyértelmű, ugye a ti számotokra is, hogy nem csereszabatos egymással az életünk, ez nem kérdés. De az is biztos, és ez az igehely ezt mondja, és számomra ez a legnagyobb tanúsága, vagy ez nem tud kikerülni a hatása alól, hogy személyre szabott életet készített elő az Isten, nem lehetőséget adott csak az élettel, nem általában egy ilyen direktívát adott, hogy na, erre kell menni, tehát, hogy a jó cselekedetek ebbe az irányba vannak, most hát, hogy így mondom, hanem azt mondja, hogy tételesen előre lefektette. Nem tudom, láthatok-e már ilyet, vannak ilyenek tájfutóknál, meg máshol, hogy tehát konkrét itiner, hogy ekkor itt, akkor ott, vagy ki kell számolnod, tehát, hogy menetrend van. És azt mondhatjuk a szónak a jó értelmében, hogy az Isten a jó cselekvésében konkrétumokat szánt nekünk. Konkrét elképzelése volt. És a mi életünk akkor leveszhető igazán életnek, hogyha erre az útra rátalálunk, és tudjuk tartani ezt az irányt és ezt a lépést, mert akkor a helyén van az életünk. Azt is nyugodtan elmondhatjuk, talán nem túlzok, hogy eredendően mi nem ezen az úton járjuk az életünket. Aztán hallunk róla, elkezdjük keresni, és néha még keresztezzük is. Tehát, hogy értitek, mire gondolok, hogy néha úgy érintjük, de az a nehéz, hogy megmaradjunk rajta. És ez az igehely azt mondja, hogy az Isten tudta azt, hogy milyen életet kéne ahhoz élnünk, konkrétan mely napon milyen lehetőségeink lesznek és alkalmaink, ahol döntenünk kell, erről is beszélgettünk itt az előző órában, akik itt voltunk, hogy nap mint nap hozunk döntéseket, és kell, hogy jó döntéseket hozzunk. És ő tudta, hogy hogyan lenne az életünk a legjobb, a leghasznosabb, a legtartalmasabb, olyan, hogy mások számára is leginkább boldogságot jelentsen, és vegyük észre, hogy az evangéliumok erről szólnak, hogy ez az Isten nekünk egy kész életet szánt. Meg volt az elképzelés, hogy hogyan lehetne teljes és kerek a mi életünk, és ez az evangélium, hogy erre el tud bennünket vezetni, hát az életünk hátrévő részére nézve nyilván. Mindnyájunk életével terve van az Istennek, és mindnyájunk életére nézve konkrét elképzelése van. És nem tudom, hogy rátok ez hogy hat, de hogyha ezt mi el tudjuk fogadni, hogyha nem érzitek túlzásnak, amit mondok, de hát szerintem ide ez van leírva, még egyszer felolvasom. Az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten. Hát ő látta előre a helyzeteket, ő vezet bennünket, ha hagyjuk, és mi meg tudjuk valósítani az ideális életet, a tartalmas életet. Szóval azt akarom mondani, hogy ha ezt el tudjátok fogadni, és bele tudtok gondolni, nekem teljesen más lesz az életértékelésem, meg az önértékelésem, nem? Tehát, hogy nem ilyen, nem tudom, most jobb szót, ne halljuk már, hogy ezt mondom, nem készültem erre a mondatra, de nem ilyen csordaként vonulunk, mint hívő emberek, tehát ilyen tömegbe, hanem az Isten személyesen vezet bennünket a magunk életében. Kit a maga életében, ugyanoda fogunk elérni, meg összhangban vagyunk egymással, meg a fáradozásainkkal egymásért, másokért, de hogy ez egy egészen személyre szabott élet, amit szán nekünk. Benneteket nem késztet ez arra, vagy nem támaz veletek egy igényt, hogy olyan jó lenne, hogyha ez így van, mert pedig így van, hogy meg kell tudjam, hogy velem mi a terve. Nem a végső, hát nyilván azt, hogy nagyjából sejtjük, de hogy mára, a jövő hétre. Tehát, hogyha az Istennél ennyire készen van ez, akkor ezt nekem meg kell ismernem, és meg kell tudnom, és ki kell alakítanom az Istennel a kapcsolattartásnak azt a módját, hogy én ezt folyamatosan követni tudjam. Ugye a 32. Zsoltárban ilyet olvasunk a 8. versben, hogy a szemeimmel tanácsollak téged, azt mondja az Isten. Tudok jelezni, hogyha te kíváncsi vagy rá, hogy merre menj, milyen döntést hoz az adott helyzetben. Ez a nagy kérdés, még egyszer mondom, hogy nektek, rátok ez hogyha? Rám ez hatott legjobban. Most elárom, hogy most érkeztünk el a mélyéhez szerintem a versnek, meg ez jelentett a legtöbbet, hogy tehát így kell tekintsem az életemet. Eként kell gondolkozzak felőle. Akkor viszont nem azt mondod Isten, hogy hát találd fel magad az életbe, csinálj valami jót, mert alapvetően arra teremtettelek. Értitek a különbséget, hanem azt mondja, hogy én abban is segítek. Ez szerint a társválasztása, hogy azt mondta, hogy nem jó egyedül lenni, old meg valahogy. Bocsánat, ugye az ember sokszor maga oldja meg az ember a társkérdést. Azt mondja, hogy ha kíváncsi vagy rá, én segítek abban is, hogy konkrétan. Az egész életre nézve ez igaz, és ez egy csodálatos dolog, úgy érzem, ezt meg kell becsülnünk. És egyetlen egy dolgot hagytél csak itt hozzá, ideírtam magamnak. Szerintem már máskor más összefüggésben mondtátok, de most megint annyira ideillik, hogy micsoda tudás az, hogy ennyi embert, akik ezen a földön éltek, hát akik csak most élünk, az is sok, akik itt éltek, ezt előre ismerni. Ennyi életutat előre látni, előre elképzelni, elkészíteni a jó cselekedeteket, mert ez azt írja. És ezt menedzselni, hogy így mondjam, az isteni bölcsesség, most nem tudok rá jobb szót, hogy igazgatni. De milyen lehet a teremtőnek látni, hogy ebből a sok életből milyen kevés van azon a nyomvonalon, ahol lennie kéne. Na ez is egy pont, ahol jobb, hogy csak alkotás vagyok, nem? Ezért nehéz ennek kívülni. Egy szülőnek milyen rossz, amikor a gyereke úgy látja, hogy nem jó utakon jár az életébe. Istennek hány gyereke van, és abból hány jár jó úton. Milyen lehet neki elhordozni azt, hogy látja, és ő tudná, hogy mi lenne a jó, meg ha megkérdeznék, ő meg is mondaná, de nem kérdezik. Én már csak az a rossz, amikor valaki azt mondja, hogy hívő, és nem kérdezi meg. Egy utolsó szakasz maradt a versből, az időnk is fogytán van. Itt is vége lenne a versnek, de még itt sincs vége. Most jön az 5. része, ahogy az elején ígértem. Egybeolvasom azért, hogy jobban értsük. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, tehát ez az alap eszme, az alapgondolat, és ezzel egészíti ki, amelyeket előre el is készített az Isten azért, hogy azokban járjunk. Hát ugye már egy kicsit érintettem, de azért jobban kikerekíti, egy hangsúlyt tesz ide a vers is, hogy azokban járjunk. Mit jelent járni? Azt hangsúlyozza, hogy mi életszerűen, életvitelszerűen, ezt így mondják hétköznap, a jót cselekesszük. Tehát én azzal a szemmel élem az életemet, hogy nem azért, mert ilyen tehát reggeli eligazításon azt mondták, tehát hogy nem ilyen mechanikusan, hanem hogy nekem ez lett a szemléletemé, hogy nem azt keresem, hogy hol boldogulok jobban, hanem hogy hogyan tudok másoknak segíteni adott esetben. Megváltozik az életszemléletem, a gondolkodásmódom, és ez azt jelenti, hogy Én folyamatosan rajta maradok ezen az úton, amit az Isten elgondolt nekem. Mert megtanultam felismerni. Ugye az első kérdés az, hogy hogyan ismerjem fel egy adott élethelyzetben, a másik pedig, hogy hogyan győzzem le a természetes indítékaimat, hogy az Istennek engedjek, és nem magamnak. És itt azért hadd jegyezzem meg nektek, hogy nem egyszer hallottam ilyet, biztos én is estem már ebbe a... Nem is hiba ez, hanem ez egy tapasztalat, egy jelenség, hogy az ember mesél arról, hogy milyen volt, amikor közelebb volt az Istenhez lelkileg, hogy milyen tapasztalatai voltak. És néha olyan érzésem van, az jutott eszembe, amikor valaki elmegy valami egzotikus helyre nyaralni nyáron mondjuk, és akkor évekig mesél, milyen szép helyen volt. És akkor miért nem költözik oda? Hát ugye átítértem, de ez csak egy hasonlat. De hogyha én hívő emberként, miért elégszek meg az, hogy nekem szép emlékeim vannak az Istennel járásról, mikor közösségben voltunk. Hát mi akadályoz abban, hogy most is közösségben legyek vele? Mi akadályoz abban, hogy ez egy előre haladó közösség legyen, hogy ez egy kiteljesedő közösség legyen? Kedves gyülekezet, ne legyünk a hit turistái, hogy vannak szép emlékeink az Istennel járásról, hanem legyünk őszinte hívő emberek, akik többre vágynak, és nem elégszenek meg kevesebben. Azt olvassuk Noéról, hogy ő az Istennel járt. Minden igaz emberről azt olvassuk, hogy az Istennel járt. Nekem ez egy kérdés különben, hogy ez most ez a vívmány, hogy Istennel járt. A mi szempontunkban nézve igen, mert mi még nem tartunk ott. De lehet ám, hogy ezekben a versekben ez indoklás. Tehát, hogy igaz istenférő bűngyűlölő volt, mert Istennel járt, és ez volt a titka. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát nem egy plusz szint, amit elért, hogy igaz istenférő bűngyűlölő Istennel járt, hanem azt mondja, hogy ilyen tudott lenni, mert az Istennel járt. Istennel járt azon az úton, amelyet kijelölt az Isten. Nem lankadni, nem elégedni meg kevesebbel, és nem venni vissza a tájolót. Meséltem már nektek, nem egy középiskolai történetet, csak röviden, akik nem hallották volna, még talán belefér. Annyira ideillik és annyira hát aranyos történet. Én túra szakosztályban voltam a gimnáziumban, szerettem túrázni, egri gyerek vagyok, bükbe jártunk ki, meg hát voltunk Zakopánéban sok helyen. És volt egy aranyos tanárunk, aki nagyon buzgó volt, nem volt annyira talpra esett talán az erdő kihívásaiban, tehát hogy eligazodjon, és hát nem egyszer eltévedtünk. És volt egy srác, aki viszont versenyző volt, ilyen tájfutó, tehát ő nagyon tudott, és akkor mindig próbálta diszkréten odahívni ezt a fiút, és akkor mondta, hogy itt van a térkép meg a tájfutó, azt keresd meg, hogy hol vagyunk. És akkor ez meg elment ilyen gerincekre, tehát jobban kilátott, és akkor beháromszögelt. Ennek meg van a módja, hogyha lát az ember tipikus terepontokat, akkor beméri, hol vagyunk, és akkor visszavezetett minket az útra. Ugye? Egy útra, amiről itt is szó van. És ahogy visszajöttünk az útra, akkor mindig sziszegett neki a tanár, kemence, add vissza légy szíves a térképet meg a tájolót, és akkor hát aztán megint eltévedtünk. És az a lényeg, hogy volt olyan egy kísérő tanárnő, aki akkor volt új az iskolába, és a harmadik ilyen kör után mondta, hogy a foga közt ennek a fiúnak, azt mondja, könyörgöm, ne adja vissza neki. De hát látod, hogy ez megy majd, hogyha ez ilyen, hát sokkal hosszabb az út, úgy, hogy állandóan cikszakban megyünk. És azért jut mindig eszembe ez a történet, hát nekem egy szép emlék ugye még a gimnáziumból, mert mi ugyanezt csináljuk, szerintem. De hát vannak szorult helyzetek az életünkben, amikor felajánljuk Jézus Krisztusnak az életünknek az irányítását, hogy lemondunk a tájolóról, meg a térképről, elismerjük, hogy mi ezzel nem boldogulunk. Mert van ilyen, ti is ismeritek, nem? Tehát mikor sorokba szorulunk. Aztán, hogy kivezet bennünket újra a kevésbé rögös útra, meg szakaszra, megoldja a problémáinkat, akkor minden emberben ott dolgozik ez az igény, hogy de hát azért mégiscsak ugye a magam élete, én azt ugye elboldogok fel, és akkor vissza. És ő visszaadja. Tehát ő nem fogja azt mondani, hogy nem adja vissza. És itt jön az, amiről szintén beszéltünk az előző órában, hogy az igazi jó alkalmazás a szabad akaratnak az, hogyha lemondunk az akaratunkról. Nem egy másik ember javára, hanem az Isten javára. És ehhez meg kell tanulni azt, hogy Uram, én egyszer és mindenkorra odaadom az egész ilyen orientációs csomagot. Én rájöttem, hogy azok a célok, amiket én eddig követtem, azok nem jó célok. Sőt, arra is rájöttem, hogy amit te kijelöltél célnak, meg útvonalnak, én a magam erejéből még azon sem tudok végigmenni. Mert azért legtöbben itt úgy vagyunk, hogy a szándék már azért csak megvan szerintem, de el kell ismerjük, hogy nem mindig találjuk telibe a jó cselekedeteknek az útját. És az igazi győzelem az életben az, amikor az ember ezt el tudja ismerni. Mikor fel tudja ismerni, mikor el tudja ismerni, és ki tudja mondani azt, hogy nem tudom megoldani. Van egy nagyon szép idézet, hogy így hangzik, azt hiszem szó szerint emlékszem rá, hogy bárcsak minden ember felismerné, hogy nem képes élete kicsiny hajóját a kikötőbe kormányozni. Azok a boldogok, akik felismerik. Boldogok, akik sírnak, boldogok, boldogok. Ez itt kezdődik, hogy boldogok, akik felismerik. Kedves gyülekezet, végére értünk a versnek. Azért egyetértetek vele, hogy ez egy nagyon tartalmas vers, nem? Ez egy csodálatos vers. Benne van az életünk a kezdetétől a cél megjelölésig, a lényegének, az értelmének a megfogalmazásáig. Annyira jó lenne, hogyha ezután abból, amiről itt közösen gondolkoztunk, meg hát magából a versből, hiszen arról gondolkoztunk, újra meg újra meríteni tudnánk. Én azt kívánom nektek, hogy keressük a szombatünnepésnek is egy bizonyos értelemben tartalmilag egy új célját az életünkben, hogy hogyan tudok én hétről hétre megerősödni abban, hogy én igenis alkotás vagyok. Ez még egy ténykérdés, tehát ezen nem változtathatunk. De felismerjenek a pozitív oldalait, az értékeit, hogy teret engedhetek az életemben a Teremtőnek. Ő azt mondta, hogy ne erőlködjek, nem kell az egész frontot magamnak felvállalni. Adjak helyet neki, én azzal legyek elfoglalva, hogy megtaláljam az ő vezetését, az ő iránymutatását napi szinten az életemben, mert ő megígérte azt, hogy neki konkrét elképzelése van az életemmel, és ha akarom, ő végigvezet, és azt ugye mindjárt elhiszitek nekem, már nem nekem, de hát nekem is, hogy én is, ez semmi kétség, ha ez sikerül, hát ha sikerül azon az úton járni az életünkben, amit az Isten jelöl ki, megelégedettebb és boldogabb ember nem lesz nálunk, mert ez a törvényszerűsége. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ezt a Mester mondta. Higgyük el neki. Az Isten áldjon meg bennünket egy ilyen élet kialakításában. Amen.